A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 156. dicséretünk eléneklésével kezdjük el Isten tiszteletünket. A 156. számú dicséretünk így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén. Foglaljunk helyet, és a 276-os számú énekünk első három versének eléneklésével folytassuk az Isten tiszteletet. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Hallgassuk meg Mózes 5. könyvének soron következő utolsó fejezetét, a 34. fejezetet.
Ezután fölment Mózes Moáb síkságról a Nébó hegyre, a Pizgá tetejére, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész földet, Gileádot Dánig, és az egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, Júda egész földjét a nyugati tengerig, a déli tartományt, és Jerikónak a pálmafák városa völgyének környékét, Coárig. És azt mondta neki az Úr: ez az a föld, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és azt mondtam: utódaidnak adom. Megengedtem neked, hogy szemeddel lásd, de nem mész be oda. Ott a Moáb földjén halt meg Mózes, az Úr szolgája, az Úr szava szerint. Majd eltemette őt a völgyben, a Moáb földjén Bét-Peorral szemben, de senki sem tudja temetésének helyét máig sem. Mózes pedig 120 esztendős volt, amikor meghalt. Nem homályosodott meg a szeme, és nem fogyott el az ereje. És Izrael fiai 30 napig siratták Mózest a Moáb mezőségén, amíg el nem teltek Mózes siratásának és gyászolásának napjai. Józsué, Nun fia pedig beteljesedett a bölcsesség lelkével, mert Mózes rátette a kezét. Izrael fiai hallgattak rá, és úgy cselekedtek, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. És nem támadt többé Izraelben olyan proféta, mint Mózes, akit az Úr színről színre ismert volna. Mert őt küldte el az Úr mindazoknak, a jeleknek és csodáknak a megtételére, amelyeket Egyiptom földjén, a fáraón, minden szolgáján és egész országán véghez vitt, azzal a hatalmas erővel és félelmetes hatalommal, amellyel megtette Mózes mindezt egész Izrael szeme láttára. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt az igét, köszönjük, hogy most Mózes haláláról és a halálról tanulhatunk. Köszönjük, hogy láthatjuk ennek az embernek az életét, hogy teljes és kerek volt, és köszönjük, hogy nekünk is ilyen életet szánsz, sem kevesebbet, sem többet, hanem hogy elégedettek legyünk azzal, amit adsz nekünk. Ezért kérünk most, hogy bocsáss meg, amikor sajnálkozunk és elégedetlenkedünk, hogy ennyi jutott, vagy ennyink van. Kérünk, hogy adj nekünk értelmet és bölcsességet, hogy megértsük, hogy kinek mennyi időt szánsz, és milyen dolgokat és milyen eseményeket az életében. Jó tudni, hogy ez a teljes, ami a te gyermekeidnek a te akaratod szerint jár és örömmel adod nekünk. És köszönjük azt is, hogy ahogy Mózes halála sem a vég volt, a mi halálunk sem a vég, hanem gyermekeidnek és Mózesnek is készítetted az örök életet, ahol veled kezdhetünk teljesen újat és sokkal jobbat, mint ezen a földön. Így kérünk, hogy most légy velünk, és értesd meg ezeket az igéket számunkra. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Pálnak a kolossébeliekhez írott leveléből olvasom, az első fejezet 13. és 14. verseiből. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata. Amen. A 370. dicséretünk 3. versét énekeljük. Ó, mi édes vigasztalunk! Istenünk igéjét a Prédikátor könyvéből olvasom, a Prédikátor könyve 3. fejezetének 4. verséből. Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Ideje van a jajgatásnak, és ideje van a táncolásnak. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor évekről beszélünk, akkor mindig eszünkbe jut, hogy egy év január 1-jével veszi kezdetét, és december 31-én ér véget. Az egyházi évnél ez nem így van. Az egyházi év mindig adventtel kezdődik. Advent annak az ünnepe, amikor arra emlékezünk vissza, hogy Isten népe egykor mennyire várta a megváltó eljövetelét, és Jézus, ami megváltónk, aki később valóban a próféták ígérete szerint meg is érkezett. Az egyházi évnek a vége pedig az úgynevezett örök élet vasárnapja, amikor már nagyon a jövőbe tekintünk, arra az időre, amikor Jézus visszajön, és együtt lehetünk vele a mennyben. Tehát kezdődik az év egy sóvárgással, bárcsak eljönne már a megváltó, és végződik az örömmel, ami keresztény reménységünknek a kifejezésével. És nem véletlen, hogy a mai napon, amikor meghívtunk sok olyan embert, aki az elmúlt egy évben veszítette el hozzátartozóját, erről a reménységről szeretnénk beszélni, valamit átadni. Mert mi nem csak azt látjuk, hogy valaki meghal, nem a temető a végállomás, hanem ennél sokkal többen reménykedünk. Jézus Krisztus által jogunk van sokkal többen reménykedni. Ugyanakkor tudom, hogyha valaki elveszíti a hozzátartozóját, akkor általában nem rögtön ennek a reménységnek szokott örvendezni, hanem tele van fájdalommal, tele van kérdésekkel. És éppen ezért ezen a mai napon ezekről a kérdésekről fogunk beszélni a felolvasott mózesi ige alapján, de szeretném, ha mindvégig szemünk előtt lenne az a reménység, hogy mi nem csak beszélgetünk, nem csak a fájdalmat idézzük fel, hanem mindvégig ott van bennünk a meggyőződés, hogy aki Krisztusé volt ezen a földön, az Krisztusé lesz majd az örökké valóságban is. Akkor kezdjük a felolvasott mózesi igét. Azt olvassuk, hogy amikor Mózes meghalt, akkor 120. évét töltötte be. Elképzeljük magunk előtt, hogy milyen lehet egy 120 éves ember, milyen egészségi állapotban, milyen kondícióban élhet. Hát sokszor magunk előtt látunk egy olyan embert, aki már tényleg fél lábbal a sírban van. De azt olvassuk Mózesről, hogy ő nem ilyen volt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el az életereje. Tehát, ha bár nagyon idős volt, még nagyon jó állapotban volt. És éppen ezért nyugodtan mondhatták vele kapcsolatban a kortársai, hogy élhetett volna még. Azért jutott eszembe ez a kifejezés, mert olyan nagyon sokszor hallom. Amikor valaki bejön hozzánk a hivatalba, hogy bejelentsen egy temetést, és megkérjen bennünket arra, hogy menjünk el a temetésre, és ott szolgáljunk igével, akkor szinte mindig elhangzik ez a kifejezés, ez a mondat, hogy hát bizony élhetett volna még. És ez teljesen érthető. Akkor is ezt mondják az emberek, amikor egy fiatalabb valakitől búcsúzunk, akkor teljesen érthető, hogy élhetett volna még, de akkor is ezt mondják, amikor valaki már nagyon megöregedett, amikor már alig tudott mozogni, vagy teljesen mozgásképtelenné vált. Hát ilyenek vagyunk mi. Akit szeretünk, azzal kapcsolatban így érzünk, élhetett volna még. Biztos vagyok benne, hogy a zsidók is így gondolkoztak erről, nem csak Mózes állapotára való tekintettel, hanem azért is, mert nagyon szerették őt, élhetett volna még. És térjünk át a második pontra, ami nagyon izgalmas, ugyanis arról szól, hogy az embernek a halál közelettével bizonyos kérdések előjönnek, és ezekre a kérdésekre mindenképpen szeretne választ adni, megnyugtató választ adni. Meggyőződésem, hogy Mózesnek is onnantól kezdve, hogy megtudta, hogy már csak kevés ideje van hátra, előkerültek az életében bizonyos kérdések. Hát szeretnék ezek közül hármat kiemelni. Az egyik kérdés Mózes életében a bűnnek a rendezése volt. Ugye egy korábbi fejezetből tudjuk, hogy Isten már előre megmondta Mózesnek, hogy te nem mész be Kánoán földjére. Te még talán látni fogod, de te itt maradsz. Neked a sírhelyed itt a pusztában lesz megásva. Azt is elmondta Mózesnek, hogy miért. Azért, mert olyan bűnt követtél el. És ezzel nem azt mondta Isten, hogy egy bűnt elkövettél életedben, nyilván Mózes is sok bűnt követett el, de volt egy, ami indokoltá tette, hogy ne ő vezesse be a népet az ígéret földjére. Ne ő legyen az új kezdeteknek a vezetője. Röviden úgy lehetne összefoglalni Mózesnek ezt a bűnét, hogy felfuvalkodott. Volt egy pillanat Izrael vándorlása során, amikor Mózes kiállt, és ahelyett, hogy szólt volna a sziklához, hogy jöjjön belőled víz, ahogy Isten megparancsolta neki, rácsapott a sziklára, méghozzá kétszer. És amit közben mondott, az nagyon úgy tűnt, mintha magának tulajdonítaná a csodát, hogy majd én adok nektek vizet. Ti szemtelen lázadó népség, nézzétek meg, kivel van dolgotok, én Mózes vagyok. És ahelyett, hogy Istennek adta volna a dicsőséget, saját magát állította az emberek elé. És erre azt mondta Isten, hogy hát ez egy olyan szintű bűn volt, hogy téged ebben a vezetői szolgálatban nem foglak többé alkalmazni. Még egy kicsit igen, de egyébként a továbbiakban már nem. Megbocsátotta Isten Mózes bűnét, de vannak olyan jellegű, olyan mértékű bűnök, amelyek lehetetlenné teszik azt, hogy valaki Isten népének a vezetője legyen. Ma is vannak ilyen bűnök. A lelkészek is bűnös emberek, de hogyha valaki mondjuk gyilkosságba keveredik, vagy paráznaságba keveredik, az egy olyan szintű bűn, amire azt kell mondani, hogy az ilyen ember ne álljon ki az Isten népe elé, és ne ő legyen a vezető. Ez régen is így volt, és ma is így van. Hát Mózesnek ezzel a bűnével újra és újra szembe kellett néznie. Nagy fájdalom volt ez számára. Egy másik gondolat, ami őt kínoszta, az az, hogy hát ő még annyi mindent szeretett volna. Itt áll teljes erővel, vezetői tapasztalatokkal, a nép is hát nagy csodálattal tekint rá. Mennyi mindent meg tudnék még tenni, gondolhatta volna Mózes. Én még szeretnék bemenni az ígéret földjére. Hát 40 évig nyeltem a port. Szeretném végre meglátni a saját szememmel, hogy milyen az a föld, amit Isten adott nekünk. Szeretném megérinteni, beszippantani a levegőjét, de jó lenne. Szeretnék részt venni a harcoknak az irányításában. Mert Isten megmondta, hogy azért nem lesz ez egy könnyű menet. Ott nagyon sok ellenséges nép van, és nem árt, hogyha valaki irányítja a népet. Szeretném majd látni, amint a különböző törzsek elfoglalják a maguk területét, amit Isten adott nekik. Szeretném ezt a letelepítési folyamatot még végignézni. Szeretném látni, ahogy boldoggá válik az én népem. És szeretnék tenni valamit azért is, hogy ez a nép megőrizze a hitét. Hogy amikor letelepedtek, akkor elmondhassam nekik, hogy lássátok meg az Isten, mennyire hűséges hozzátok, beteljesítette az ígéretét. Higgyetek benne, és szeressétek őt mindig. Hát Mózesnek nagyon sok terve lett volna, hogyha valaki ezt így maga elé idézi, el tudja képzelni, hogy milyen rossz érzés lehetett neki szembesülni azzal, hogy neki mindebben már nem lesz része. És végezetül biztos vagyok benne, hogy az a gondolat is foglalkoztatta őt, hogy mit ad át a következő nemzedéknek. Egy idős embert mindenképpen foglalkoztat ez a gondolat, különösen is egy olyan embert, mint Mózes, aki megélte az Istennel való kapcsolatnak egy olyan szintjét, amit a megelőző korszakokban senki más. Ő ott volt a hegyen Istennel, mondhatni látta őt, átvette tőle a 10 parancsolatot, napi kapcsolatban állt vele, amikor a Szent Sátorban imádkozott, millió csodát átélt, ilyen a mi Istenünk. És szerette volna, hogyha ezt a hitet tovább örökítheti az utána jövő generációknak is. És ezért van az, hogy itt áll előttünk Mózes 5. könyve. Mózes ezt az utolsó években írta. Rendszeresen összehívta a népet, és elmondta nekik, hogy mire emlékezzenek vissza, mire figyeljenek oda. És ezeknek a beszélgetéseknek véges végig az volt a célja, hogy erősödjön meg a ti hitetek, hogy ne érjen véget az én halálommal, hanem ugyanígy folytatódjon tovább. Hát érthető, hogy Mózes ezeket a gondolatokat forgatta magában, és az is érthető, hogy bennünk is előjönnek ugyanezek a gondolatok, amikor a halál közelébe kerülünk. Amikor valaki érzi a véget, mindig eszébe jut a bűn. Sok emberrel találkoztam már, akiknek ha felvetettük a bűn kérdését, akkor hárított. Ez nem az én kérdésem, ez engem nem foglalkoztat. Én nem vagyok bűnös. Nekem legfeljebb hibáim vannak. Mit kell nekem megbánnom? Mi miatt kellene nekem gyötrődnöm? Kérjek valakitől bocsánatot? Hát ez nem az én bizniszem. De amikor eljön a vég, amikor az ember érzi, hogy az ereje fogytán van, hogy már nem tudja a saját életét a kezében tartani, akkor előjönnek ezek a dolgok. Milyen bűnt követtem el, akár évtizedekkel ezelőtt is? Hogy amikor a szüleim neveltek engem, én milyen voltam? Hogy megszomorítottam őket? Mennyire nem az örömükre voltam? Hogy megbántottam a testvéremet is, testvéreimet is? Tőlük is milyen távol kerültem az évek folyamán? Eszünkbe juthat, hogy mit követtünk el a gyerekeink ellen. Talán ez az, ami még közelebb áll hozzánk időben, gyermekeink, unokáink ellen. Hogy szóltunk hozzájuk? Mit mondtunk nekik? Milyen bűnöket követtünk el ellenük? Mi az, amit lehet látni az életükben még mindig? És milyen bűnöket követtünk el az Isten ellen? Hogy mennyi jósággal vett körül bennünket, mi meg oda se bagóztunk. Minket ez nem érdekelt. Kaptunk tőle egy életet, egy élethivatást, és most itt állunk, és nem tudunk mivel elszámolni, mennyi bűnt követtünk el. Eszünkbe jut az is, hogy mennyi mindent szerettünk volna még tenni. Rendelkezésünkre állt mennyi évtized, és mire jutottunk? Amikor itt állunk a végén, akkor mit tudunk felmutatni? Mennyi időt szerettem volna még a családommal tölteni? Nem az lett volna az egyik legfontosabb dolog, hogy ott legyek mellettük, hogy szeressem őket, ahelyett, hogy annyi mindennel foglalkoztam. De szerettem volna még valakitől bocsánatot kérni, rendezni azt a kapcsolatot. És igazából már ezt sem tudom megtenni. De szerettem volna valami jelentőset tenni az életemben, de most úgy érzem, hogy igazából nem tettem semmit. Bejöttem az életbe, most kimegyek belőle, és itt állok üresen. Alig tudok valamit felmutatni. Annyi mindent szerettem volna még tenni. És bennünk is felvetődik a gondolat, hogy mit adunk át a következő nemzedéknek. Hívő emberként át tudtam-e adni a hitemet? Nyilván a hit ajándék az valahol Istentől származik, de meg tudtam mutatni, hogy én milyen kapcsolatban állok az Istennel, és hogy ez milyen jó, és miért jó? Példát tudtam adni? Át tudtam adni egy szilárd értékrendet a gyermekeinknek? És ők is így gondolkoznak? Vagy ők élnek bele a vakvilágba, nincsenek értékeik? Át tudtam adni egy egészséges kapcsolati mintát? Vagy a gyerekeimmel bármit meg lehet csinálni? És ők is bármit megtesznek másokkal. Át tudtam adni az örömömet. Át tudtam adni egyfajta életbölcsességet. Meg tudtam tanítani nekik, hogy kitartóak legyenek a nehézségek között is. Mit hagyok a gyermekeimre? Hát ezekkel a kérdésekkel mindenki szembesül, aki közel áll a halálhoz. Rögtön hozzáteszem, hogyha valakit ezek a kérdések foglalkoztatnak, az nem azt jelenti, hogy közel áll a halálhoz. Nem feltétlenül ezt jelenti. De ha közel áll a halálhoz, akkor biztos, hogy előkerülnek ezek a kérdések. Foglalkozzunk ezzel. És ha van olyan idős hozzátartozónk, akin azt látjuk, hogy gyötrődik ezek miatt, akkor segítsünk neki. Álljunk oda, és igyekezzünk Isten elé vinni ezeket a kérdéseket. Mózes ezt megharcolta, és végül úgy ment fel a hegyre, hogy elrendezte ezeket a kérdéseket. Olyan jó, amikor valaki így tud szembesülni a halállal, hogy igazából én már mindent elrendeztem. És nem félek szembenézni azzal, ami jön, hanem én már felkészültem. Életemnek ezt a szakaszát ezzel lezárom, és átmegyek az Istenhez a mennybe. Úgy is szoktunk fogalmazni, hogy a halál a hívő ember számára azt jelenti, hogy Isten az egyik kezéből áttesz bennünket a másik kezébe. Itt már lerendeztünk mindent, jöhet a következő felvonás. És most beszéljünk azokról, akik itt maradnak. Mi történik akkor, amikor szerettünk eltávozik tőlünk? Hát Mózes esetében azt olvassuk, hogy a zsidók 30 napig semmi más nem csináltak, csak gyászoltak. Abba hagyták a tervezgetést, hogy mi lesz majd, amikor átkelünk a Jordánon, hogyan fogjuk a hadjáratokat megszervezni, hol lesz az én kis földem, stb. Félretették ezeket a gondolatokat, és gyászoltak. Leültek és sírtak. És erre nagyon nagy szükségük volt. Fel kellett dolgozni azt a 40 évet, amit Mózes közelében éltek. Hát ő volt a vezetőjük. És ezt a 40 évet letenni nem egyszerű feladat. És fel kellett dolgozniuk azt is, hogy most már nincs ott Mózes. Hogy most már nem jár előttük, nem fogja olyan egyértelműen megmondani, hogy mit kell tenni, mi az, amit nem szabad tenni. Ennek a korszaknak most már vége. Jön egy másik generáció, valami más következik. És ezt mind fel kellett dolgozniuk. 30 napot szántak rá, és azt olvassuk, hogy utána tudták folytatni. És meggyőződésem, hogy ez a 30 nap nem önmagában eredményezett vigasztalást, hanem ez a 30 nap Isten ajándéka volt az ő számukra, és Isten vigasztalta meg ezeket a zsidókat. Mert nem az idő hozza el a vigasztalást, Isten az, aki képes az embert megvigasztalni. És ma is üzenet ez számunkra, hogy hagyjunk időt a gyászra. Méghozzá az Istennel együtt megélt gyászra. Sokszor azt lehet látni, hogy az emberek nem gyászolnak. Meghallják a hírt, hogy mi történt, elkezdődik a hercehurca, hogy be kell menni a kórházba, meg beszélni kell a vállalkozóval, meg ki kell küldeni a meghívókat, meg ezt azt kell intézni, és közben járunk még dolgozni is, meg intézzük a dolgainkat. Hol van a gyásznak az ideje? Én nem azt mondom, hogy a gyász arról szól, hogy tényleg magamba fordulok, és nem csinálok semmi mást azon kívül, de mégiscsak szükségünk van egy időre, amikor nem terhel bennünket más. Amikor valahol ez a fő dolgunk, hogy elcsendesedjünk, hogy letegyük azt, ami volt, és végig gondoljuk azt, ami lesz. Hogy Istennel tudjuk mindezt megbeszélni. Hogy ne csak magunkban forgassuk ezeket a dolgokat, hanem adjuk át a terheinket neki. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy a gyász feldolgozásának, vagy hát a gyász folyamatnak 5 lépcsője van, 5 szakasza. És valószínűleg ebben van is valami. Ezt így elmondom azért, hogy mindenki nyomon tudja követni magát, hogy ha esetleg éppen gyász folyamatban van, akkor hol tart. Azt mondják a hozzáértők, hogy a gyász első lépése a tagadás. Viszonylag rövid ideig szokott ezt tartani. Meghalljuk a hírt, hogy mi történt, elhunyt, és egyszerűen nem tudjuk még elhinni sem. Mi az, hogy elhunyt? Nem tudom elképzelni. Ezen a korszakon viszonylag mindenki gyorsan át szokott esni, mert látjuk, tudjuk, hogy megtörtént. Utána sokakat, valamilyen szinten mindenkit elővesz a harag. Ki ezért a felelős? És akkor lehet hallani, hogy hát az orvosok biztos valamit elszúrtak. Vagy miért került kórházba ez az ember? Mert valaki megnyomorította őt. Vagy én tehetek róla, akkor magamra haragszom? Vagy esetleg az Istenre haragszom? Jobbnak a felesége ugye Istenre haragudott. És azt javasolta Jobbnak, hogy gyászodban átkozd meg az Istent, és hallj meg. Hát ő itt tartott a gyász folyamatában. Aztán, amikor rájövünk, hogy nem érünk el semmit azzal, hogy másokat vádolunk, vagy akár magunkat is, jön az alkudozásnak az időszaka. Mit meg nem tennék azért, hogy újra itt lehessen velem? Persze nem tudom elérni, hogy itt legyen, de mi mindent feláldoznék érte? Ezen gondolkozom, hogy ő mennyit ért nekem, mit tudnék adni azért, hogy ő itt legyen velem. Amikor ez véget ér, és rájövünk, hogy semmit nem tehetünk ezért, akkor jön az úgynevezett depresszió. Ez túl sok nekem. Ezt én nem tudom elhordozni. Mi értelme van így a folytatásnak? És amikor ezen is túl van az ember, akkor jön az elfogadás. Bele kell nyugodnom. Azt mondják a szakemberek, hogy ha valaki ezen az 5 lépcsőfokon átmegy, akkor megvigasztalódott. Én úgy fogalmaznék, hogy igen, létezik ez az 5 lépcsőfok, de önmagában az elfogadás az még nem megvigasztalódás. Mert hogyha valaki nem Istennel rendezi le a dolgokat, akkor az legfeljebb tényleg odáig tud eljutni, hogy a fenébe el kell fogadnom, hogy ez a helyzet. Talán valahogy túlteszem magam rajta, de ez önmagában még nem vigasztalás. De nekünk hívő embereknek ez a fajta elfogadás, ez mindig együtt jár azzal, hogy Isten velünk van a továbbiakban is. Ez nem csak egy keserű pirula, hanem az Isten szeretetének a jövőben is örülhetünk. Hát, hadd fogalmazzak úgy, hogy aki nem gyászol, nem hagy magának időt a gyászra, az valahol megreked ebben a folyamatban. És ha megreked, annak az a következménye, hogy nem tud teljes életet élni. Hadd mondjak egy szomorú példát ezzel kapcsolatban, senki nem ismeri, ezért nyugodtan mondhatom, és nem is ennek a gyülekezetnek a története, de valahol egyszer vendégszolgálaton voltam, és meghívtak utána ebédelni egy családhoz, és abban a családban egy gyermek elhunyt. Nem tudom, hány esztendős volt, de a képek alapján olyan 8-10 éves lehetett. És hát megmutatták, hogy gyakorlatilag egy kis szentélyt létrehoztak a lakáson belül. Volt egy kis asztal, mindig ott volt az ő fényképe, minden nap meggyújtottak egy gyertyát, odavonultak, nem mondom, hogy egy nagy szertartás volt, de mintha ott lett volna velük az a gyerek. És így nem engedték el, nem tudták elengedni. És az a baj, hogyha valaki így akar tovább lépni, hogy gyakorlatilag nem akar tovább lépni, akkor nem marad számára más, csak a fájdalom. Szembe kell nézni azzal, ami történt, és Istennél kell keresni a vigasztalást. Végezetül tegyük fel a kérdést, hogy hogyan tovább. Amikor megtörtént a haláleset, amikor túl vagyunk egyfajta gyász folyamaton, akkor hogyan folytassuk? Azt olvassuk Mózes könyveiben, hogy még életében kijelölte Isten Mózesnek az utódját, Józsuét. Józsuét, aki egyébként szintén nem volt már annyira nagyon fiatal, és nagyon sok mindent megtapasztalt, nagyon sok mindent megtanult Mózes mellett. Kijelölte Isten, ő lesz az utód. És amikor Mózes eltávozott, akkor Isten felruházta őt a szükséges képességekkel. Azt olvassuk, hogy megtelt bölcsességgel. És a nép is elfogadta őt vezetőjeként. És így tudta folytatni a zsidó nép az ő történetét. Tehát van folytatás. Lehet, hogy a szereplők változnak olykor-olykor, de Isten terve soha nem vall kudarcot. Mindig van folytatás. És valahol ez az, amit nekünk is meg kellene fontolnunk. Sokszor érezzük azt, hogy nincs tovább. Hogyha ebben a formában nem lehet folytatni, ahogy eddig volt, akkor nincs tovább, nincs értelme. De Isten azt mondja, hogy van folytatás, mert ő mindig elkészíti ennek az útját. Hadd mondjam el, hogy sokszor tapasztalom azt, hogy amikor valaki úgy érzi, hogy most már őt nem szereti senki, mert aki fontos volt, az elment, az egyszer csak megtapasztalja, hogy dehogy nem. Isten küld valaki mást, aki szeret engem. Valakit talán a családból, aki eddig nem állt annyira nagyon közel hozzám. Valakit a barátaim közül. Valakit, akit eddig talán észre sem vettem. Vagy épp a gyülekezetben találok sokkal több szeretetet, mint addig. Vagy ha esetleg valaki úgy nyilatkozik, hogy nincs emberem, akkor Istentől személyesen kaphat sokkal több szeretetet, mint addig. Vagy tapasztalhatja meg ezt a szeretetet. Van folytatás. Van folytatás, mert Isten adhat erőt a fájdalomnak az elhordozásához. És azt is sokszor megtapasztaljuk, hogy Isten gondoskodik a megfelelő utánpótlással. Amikor egy családban azt mondják, hogy meghalt a nagymama, és ő tartotta össze a családot, mindig ő szervezte meg a találkozókat, és mindenkiről mindent tudott, és biztos, hogy most már nincs folytatás, és szétesik a család, akkor sokszor meg lehet tapasztalni, hogy Isten gondoskodik arról, hogy legyen valaki más. Legyen valaki, aki eddig talán nem érezte felelősségének, de mostantól annak érzi. és átveszi ezt a szerepet. Isten tud gondoskodni a folytatásról. Nem biztos, hogy úgy, ahogy mi azt elképzeljük, de tud gondoskodni a folytatásról. És hadd fejezzem be tényleg azzal a reménységgel, amiről a legelején már pár szót ejtettem. Amikor egy hívő ember meghal, akkor ez számára nem egy félelmetes ugrás az ismeretlenbe. Számára ez azt jelenti, hogy megyek haza. És amikor egy ilyen embertől búcsúzunk el, akkor azzal a reménységgel tudunk elbúcsúzni tőle, hogy amiként te az Úrhoz mész, mert itt már vele éltél, mi is majd oda megyünk, mert mi is vele élünk, és majd ott újra viszont láthatjuk egymást. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 275. dicséretünk első és második versével, az Úristen az én reménységem. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, mert amikor eljöttél erre a földre, akkor nem csak megváltottál bennünket, de példát is adtál olyan sok dolog tekintetében. Példát adtál a gyászra is. Köszönjük, hogy amikor elvesztetted egyik barátodat, akkor lehetett látni rajtad is, hogy mennyire szomorú vagy, és hogy te is sírsz, noha tudod, hogy fel fogod majd támasztani. Köszönjük, Urunk, hogy te megtanítasz minket sírni, amikor arra van szükségünk, és te együtt sírsz a sírókkal. Köszönjük, hogy eléd tudjuk vinni a gyászunkat, eléd tudjuk vinni a terheinket, félelmeinket, és letehetjük a te lábaidhoz. Nagyon kérünk, Urunk, hogyha most éppen ilyen helyzetben vagyunk, akkor hadd találjuk meg nálad a vigasztalást. És köszönjük, Urunk, azokat is, akiknek ilyen szomorúság most nincs az életében, kérünk, hogy bennük is tedd maradandóvá az elhangzott igét, hiszen bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy mi is végig gondoljuk ezeket a kérdéseket, vagy segítsünk másoknak felkészülni az elmenetelre. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk vagy, mint hű pásztorunk, és nem csak ebben az életben vagy velünk, hanem az örökké valóságban is. Ezért áldjuk a te nevedet. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.